Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este. Különösen örülök azoknak, akikkel heteken keresztül találkoztunk korábban a sorozat folyamán. Ott is néhány alkalommal beszéltem a Jelenések könyvéről, most pedig hát egy olyan felkérést kaptam, hogy legyen 5 héten keresztül 10 előadás, csütörtökön és pénteken esténként, mind a Jelenések könyvéről. Sokan azt kérdezik tőlem, hogy tudsz-e még valamit mondani, valami újat a Jelenések könyvéről. Hát hadd mondjam el önöknek, hogy ez a könyv számomra a Biblia igazi csúcsa, lehet így is mondani, hogy a kulcsa, ugyanis ebben a könyvben, mintha tömörítve, benne lenne a teljes Biblia. Bármilyen különösnek is hangzik ez, de a Jelenések könyve meggyőződésem szerint azért került a Biblia végére, nem azért, mert a legkésőbben készült el a Biblia újszövetségi részéből, hanem egyszerűen azért, mert azok az atyák, akik rendezték az iratokat, nagyon jól tudták, hogy milyen belső rend szerint kell ezeket a könyveket csoportosítani, és úgy gondolták, hogy ez az a könyv, amely mint egy dióhéjban összefoglal mindent, ami lényeges a teljes Szentírásból. Ezért a könyv megértéséhez szükséges, én így szoktam mondani, az egész Biblia ismerete. Ezért is hoztuk a Bibliákat, és szeretném mondani újra, még van itt vagy 6 darab, ha jól látom, ha bárkinek még kellene, akkor tudunk adni a Bibliákból, de nagyon szívesen veszük azt is, ha valaki a saját Bibliáját használja. Nem szeretnék minden bibliai verset kivetíteni, hanem inkább megadni azt az élményt, hogy egy könyvet kézbe vegyünk. Ahogy nekem is itt van a Bibliám, fogok ebben lapozni, sőt, ki fogom vetíteni azt a lapszámot, amelyen megtalálják a bibliai verset. Egy kis használati útmutató lenne az, hogy ha a következő alkalomtól meg tudjuk tenni, hogy a Biblia közepére, azaz az Ó és az Új Szövetség határára betennénk egy jelzőlapot, egy kis papírcsíkot, vagy egy könyvjelzőt, vagy bármit, vagy ha önöknél most van valami eszköz, amit betehetnek középre, tehát megkeresnék az Ó és Új Szövetség határát, és onnan jobbra, ezt J betűvel fogom jelezni, az Új Szövetség könyvei következnek, és a lapszámozás is indul az egyes számtól tovább, míg a könyvjelzőtől balra pedig az ószövetségi könyveket találjuk, szintén egyes számtól kezdődően egészen 801 néhányig. Úgyhogy az a szám, amit kivetítek, mondjuk B256, jelezni fogja, hogy a könyvjelzőtől balra az Ószövetségben kell keresni a könyvet, és azon a lapszámon megtetszenek találni. Valószínűleg, hogy egyezni fog a lapszám, remélem legalábbis, mert hasonló kiadásúak ezek a bibliák, még ha méretükben el is térnek egymástól, de a lapszámozásban egyezni fognak. Még egy apró technikai dolog, úgy tudom, hogy itt a világítást le lehetne kapcsolni mögötte. Így van, hogy a kép egy kicsit élesebb legyen. Kérdezném, hogy ez a hely, ahol állok, olyan-e, hogy látnak-e tőlem, vagy útba vagyok, vagy csináljunk valamit. Nem tudtuk másképp sajnos megoldani, mert a kábel, meg sok minden köt bennünket. Én ugyan fogok mozogni, mert ez a kis mikrofon lehetővé teszi, hogy mozogjak, de alapvetően kötve vagyok ezekhez az eszközökhöz. Tehát nézzük a Jelenések könyvét, valójában mit tanulhatunk a könyvről. Az előadásnak egy olyan címet adtam, amely a múltat és a jövőt próbálja összekapcsolni. Ugyanis nincs olyan ember, akit ne érdekelne a jövője, vagy általában a jövő, de ritkán gondolunk arra, hogy a jövő és a jelen, azaz még inkább a jövő és a múlt nagyon szoros kapcsolatban van egymással. Ugyanis amikor a jövőről gondolkodunk, mindig olyan fogalmakat használunk, amelyeket a múltunkból merítünk. Mert mást nem is tudunk. Hiszen a tulajdon anyanyelvünket is a múltunkból merítjük, mert a szülőktől tanuljuk. Azaz, a múlt titkai segítenek abban, vagy a múlt tanulságai segíthetnek abban, hogy a jövőre szóló ígéreteket megértsük. A Jelenések könyve tele van ígérettel, sokan úgy gondolják, hogy ez a könyv valami rémisztő, tragikus képet fest a jövőről. Nagyon sokan ismerik ezt a szót, hogy apokalipszis, de az apokalipszis alatt valami végidei nagy háborúra, ne talán egy atomcsapásra, vagy valami világméretű katasztrófára gondolnak, mások valami kozmikus katasztrófára, olyan dolgokra, amelyek véget vetnek a világ ma ismert formájának, vagy az élet formájának. Természetesen a jelenések könyvében találkozni fogunk ilyen képekkel, és ezeket megpróbáljuk közösen megérteni, de az előadás alapvető célja az lesz, hogy a múlt és a jövő kapcsolatát megértsük, meg is éljük egy kicsit a saját életünkben is. A múltunk titkai és a jövőnk ígéretei. Az első előadásnak azt a címet adtam, hogy milyen jövő vár ránk. Ma egyáltalán föltesszük azt a kérdést, hogy van-e jövőnk? Gazdasági problémák vannak, tudjuk, környezeti szennyeződés van, ezt is tudjuk. Nagyon sokszor gondot okoz az erkölcsi, morális állapot, akár Európára gondolunk, akár az Egyesült Államokra, vagy a világ különböző részeire, a terrorizmusra, katasztrófákra. Egyszerűen sok ember azt mondja, hogy milyen jövő is lesz, vagy milyen jövőjük lesz a gyermekeinknek, ne talán unokáinknak. Egyáltalán lesz-e jövő? Milyen jövő vár ránk? Ahhoz, hogy a jövőt megértsük, föl kell tenni azt a kérdést is, hogy honnan indultunk, és hova tartunk. Valójában a múlt nélkül nem is értjük meg a jövőt. Tehát nem lehet a jövőről csak úgy önmagában gondolkodni a múlt nélkül. Mert óhatatlan, hogy végig gondoljuk azt is, hogy honnan indultak a dolgok. Az egész világ történetére gondolunk, honnan erednek a dolgok, vagy kitől erednek. Általában az emberek két csoportra oszthatók. Vannak, akik azt mondják, hogy véletlenszerűen történtek a dolgok, jött létre az élet ezen a bolygón. Mások azt mondják, nem. Van úgynevezett intelligens tervezés, ahogy ezt ma nevezzük. E mögött, a kifejezés mögött egy személyre gondolunk, Istenre, akire úgy tekintünk, mint tervezőre is, aki az egész világunk, általunk ismert világ, vagy az általunk nem ismert világ létét is megtervezte. Múltunk nélkül tehát a jövőt nem érthetjük meg igazán. Most jutunk el az első bibliai vershez. A Római Levél 15. fejezet, 4. verséhez, és itt tetszenek látni zárójelben, és mindig így is lesz, egy kis zárójelben, egy J betű, ami a jobb szó rövidítése, illetve egy B betű más esetben, ami a bal szó rövidítése lenne. Mellette közvetlenül egy két vagy három jegyű számot tetszenek látni. Ez a szám jelzi a lapszámot. A lapszámot általában a Biblia jobb felső vagy bal felső sarkában kereshetjük, és ha tetszenek lapozni most a képzeletbeli jelzőtől, azaz az Új és az Új Szövetség határától jobbra, jobb kész felé, akkor a 192. oldalon találjuk meg a Római Levél 15. fejezetét, amelyben van egy különös mondat. Mert amelyek régen megirattak, ami tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Pál apostol tehát azt mondja, hogy a régi dolgok, hiszen a Bibliában régi dolgok vannak, talán tetszenek tudni azt, hogy a Bibliában vannak olyan részek, amelyek 3000 évesek. Vagy még régebbiek. Tehát ezek nagyon régi dolgok. De ezeket a régi dolgokat nem azért írták meg, hogy elcsodálkozzunk, hogy az a világ milyen is volt. Ne talán megrémüljünk, hogy az emberi gonoszság már akkor is jelen volt a földünkön. Vagy esetleg azt mondjuk, mint sokan mondják szkeptikusan, hogy nincs új a nap alatt. Tehát nem ezek a célok vezették a Biblia íróit, hanem, amit Pál apostol így fogalmazott itt a Római levelében, hogy tanulságul irattak meg, és azért, hogy reménységre tanítsanak. Na, a Bibliában nagyon sok olyan történet van, sok eset van, amelyet nem lehet követnünk, nem szabad követnünk, nem kell követnünk. Ha csak egyet kiemelhetnék, A sok közül Sodoma és Gomora pusztulását, talán tetszenek ismerni ezt a történetet, Lótot és a családját, vagy Lót feleségét, aki megfordult és sóbálvánnyá vált a Biblia szerint. Na ez a történet, maga a város pusztulása, a város gonoszsága nem azért van a Bibliában, hogy valaki is arra gondoljon, hogy ezt követni kell, hanem tanulni kell belőle. Mert Pál apostol ezért fogalmazott így, hogy amelyek régen megirattak, a tanulságunkra irattak meg. Tehát a Biblia egy olyan könyv, amelyből tanulnunk kell. Ha készek vagyunk arra, hogy együtt tanuljunk, akkor ez a 10 alkalom egy gyönyörű tanfolyam lesz. Egyfajta megismerés lesz, mondjuk így a világ dolgainak is megismerése, de az ember önmegismerése, ha mondhatom így, önmegismerése szempontjából is egy soha vissza nem térő alkalom. Tehát összesen 10 alkalom, de lehet, hogy több lesz, nem tudom, de 10-re szerződtünk, ha szabad így mondanom, majd legalábbis megállapodtunk abban, hogy lesz 10 alkalom, és minden alkalommal valamit megértünk együtt a jelenések könyvéből. A római levél tehát azt mondja nekünk, hogy tanulságul irattak meg a régi dolgok, és azért is, hogy a jövő szempontjából legyen reménységünk. Ez a reménység nem csalfa és vak remény, ahogy a költő ezt megírta. Nem. Ugyanis ez a remény, amit a Biblia leír nekünk, vagy megörökített nekünk, attól a valakitől származik, aki tervezte a dolgokat, akitől erednek a dolgok a Biblia szerint. Tehát ő tudta, hogy mit, miért írjanak meg, hogy ezekből a dolgokból legyen tanulság mindenkinek. A múlt tanulsága tehát reménységet jelent. Reménységet a jelenben is természetesen, de reménységet a jövőben. Nézzünk egy másik bibliai verset. Kicsit tovább kell lapoznunk. A 203. oldalra, az első korintusi levél 10. fejezetéhez, és ott a 11. 12. verset olvasom, mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, itt a régi izraelitákról van szó, megirattak pedig a mi tanulságunkra, ismételten ez a gondolat, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Mire kell tehát vigyáznunk és figyelnünk, amikor a Bibliát olvassuk? Azt szoktam mondani, hogy ha a Biblia írói kétszer ugyanazt mondják, szinte szó szerint, ne talán háromszor bizonyos esetekben, akkor azok a fontos dolgok. Az előbb felolvasott helyen is ezt találtuk, és most is, hogy megirattak a tanúságunkra. Szó szerint. Mind a két helyen ugyanez a gondolat van. Tehát nem az az igazi kérdés sohasem, hogy mikor írta és ki írta. Hát a Biblia kutatók, a Biblia tudósai, ez Szilárd is nagyon jól tudja, legyenek zsidók, legyenek keresztények, a mai napig vitatkoznak azon, hogy melyik könyvet ki írta, mikor írta, miért írta, vagy kinek, vagy kiknek írta. Ez furcsán hangzik tőlem, aki szintén kutattam a Bibliát és tanítom. Én azt mondom, hogy ez nem lényeges kérdés. Vagy nem ez a lényeges kérdés. Vagy nem a leglényegesebb kérdés, nem a legfontosabb kérdés, hanem az a fontos kérdés, hogy mit tanulhatok belőle. Ugyanis az emberiség ismeri ezt a könyvet már évezredek óta. Néha úgy tűnik, hogy keveset tanulunk belőle. Pedig ez a könyv segít nekünk a mindennapokban is. Azt olvastam, hogy aki azt hiszi, hogy áll, tehát, hogy a dolgai rendben vannak, aki úgy látja, hogy jól szervezte az életét, és úgy tűnik, hogy minden rendben van, neki is vigyáznia kell, mert bármikor eleshet. Erre az igazságra emlékeztetnek engem a kábelek itt körülöttem, meg a kottatartó lába is, meg sok minden, meg a saját cipőm, hogy vigyáznom kell, hogy hova lépek. De a Biblia egy ilyen csodálatos könyv, nem elméleti szépségeket mond el a világról, nem is csalfa vak reményt, hanem a Biblia egy nagyon gyakorlati könyv, elmondja azt, hogy hogyan lehet az életünket úgy szervezni, hogy igazán jobb legyen. Hogy hogyan tanulhatunk valamit az élet dolgaiból. Tehát a múlt tanulsága az idők végén és az idők vége alatt kell értenünk valójában azt az időt, amely Jézus születése, élete, halála óta megkezdődött, vagy folytatódó idő. Hajlamosak vagyunk arra, hogy az idők vége alatt a történelem végét értsük. A Biblia írói nem így gondolkodtak, ők úgy gondolkodtak, hogy amikor megjött Jézus, amikor megszületett, amikor itt volt, amikor hallották, amikor tanított, amikor csodát tett, akkor már a végső idő megkezdődött. Tehát az idők végén készen létre tanít bennünket ez a könyv. Mit mond a Biblia, mit mond Isten maga a jövőről? Egyáltalán tudhatjuk a jövőt? Vagy mennyit tudhatunk a jövőből? Honnan tudhatjuk a jövőt? A Biblia segít bennünket ebben is, és az egyik legszebb könyv, amely nagy részben a jövőről szól, Dániel könyve. Itt most visszafelé kell lapoznunk elég sokat, és ahogy mondtam, hogy 800-as oldalak is lesznek, igen, most egy 800-as oldalhoz jutunk el, tehát balra kellene lapoznunk, azaz a Biblia eleje felé, nekünk így balkész felé, a 832. és 833. oldalra, Dániel könyve. Dániel könyve második fejezet egy különleges fejezet, mert szól arról, hogy egyszer valamikor az időszámításunk előtti 7. században, 6. században vagyunk, amikor is egy új uralkodó jelent meg a történelem színpadán, aki kiváló hódító is volt, és megalapított egy birodalmat, lehet így mondanunk, másodszor az új babiloni birodalomról van szó, és Nabukodonozorról, az első nagy uralkodóról, akinek egy alkalommal Isten a jövőt is felvázolta álomban. Csak a bölcsei nem tudták megfejteni az álmát. És Dániel könyve második fejezete arról szól, hogy volt az udvarban egy ember, Dániel és néhány társa is, akiknek Isten megadta azt a kegyelmet, hogy ugyanazt az álmot láthatták, amelyet a király is látott, sőt, meg is tudták magyarázni az álmot. És Dániel ennek kapcsán mondja el a következőket, tehát a 832. és 833. oldalaknál vagyunk, Dániel második fejezete, és onnan a 20. verstől a 23. olvasom. Szól a Dániel, és mondá, áldott legyen az Istennek neve örökön öröké, mert övé a bölcsesség és az erő. És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit. Dönt királyokat és tesz királyokat. Át bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nékem, és mostan megjelentetted nekem, amit kértünk tőled, mert a király dolgát megjelentetted nékünk. Ez egy imádság. Egy rövid, hálaadó ima, amelyben Dániel próféta hálát ad az Istennek azért, mert amikor megérti az álmot, sőt az álom magyarázatát is megkapja, akkor valahogy mélyebb hitre jut Istennel kapcsolatosan is. És megért valamit, amit talán addig nem látott igazán. Hogy tudnélik, Istené a bölcsesség, és az erő is. De ő meg is változtatja az időket, ha szükséges. Ugye a mai napig vitatkoznak a tudósok azon, hogy mi az idő. Mi az idő? Nincs rá definíciónk. Nem tudjuk, mi az idő. Nincs tudományos magyarázat az időre. Mit tudunk tenni az idővel? Mérni tudjuk. Számolni tudjuk. Megállítani, megfordítani. Hát ugye, ilyen tudományos, fantasztikus filmekben, könyvekben, igen, ott van ilyen időutazás, van ilyen örökifjúság, visszamenni a gyerekkorba. Visszamenni és megfordítani a történelem kerekét, és ehhez hasonló. Hát ez így nagyon szép. Csak emögött még nincsen tudományos bizonyíték. Az időt valójában nem tudjuk megfogni. Olyan, mintha fölmarkolnánk homokot, száraz homokot, és nézegetnénk egy darabig, és egyszer csak azt vennénk észre, hogy már nincsen semmi, csak egy pár szem esetleg a tenyerünkben, mert a többi úgy szépen kipergett. Na, ilyen az idő. És az idő nem szól. Ha az ember otthon ül, és kinéz az ablakon, és nézi a madarakat, egy óra múlva ott ül, és mindig nézi a madarakat. Ahogy én annak idején tudtam, vagy tudom, gyerekkoromban én is ilyen voltam, hogy ültem az osztályban, de amikor a tanár unalmasan magyarázott, akkor néztem ki az ablakon, mert ott volt egy szép fa, a fán ott a madarak, és a madarak jobban érdekeltek engem. És közben percek teltek el, és nem is vettem észre. Csak akkor, mikor a tanár rám szólt, hogy Laci, te mit csinálsz? Vagy beírt az ellenőrzőmben, hogy órán nem figyelt. Hát ilyet elég sokat kaptam, erre emlékszem. De miért mondom el ezt? Egyszerűen azért, mert az idő nem fog szólni nekünk, hogy eltelt. Hogy elmúlt 5 perc, hogy elmúlt 10 perc, vagy 15, vagy 20, vagy egy óra, vagy akár egy egész nap. És akár teszünk valami hasznosat a nap folyamán, akár nem teszünk semmit, akkor is eltelik a nap. Sőt, az egész élet eltelhet úgy, hogy észre sem vesszük. A fiatalok általában az életre úgy gondolnak, hogy az milyen hosszú. A középkorúak azt mondják, már nem is olyan hosszú. Az idősebbek meg azt mondják, hogy milyen rövid. Halál előtt az ember azt mondja, hogy jaj, de kár, hogy ilyen gyorsan elszállt az élet. Ez így van. Az idő valami különleges dolog. De a Bibliából azt érthetjük meg, hogy az Isten megváltoztathatja az időket, az idők részeit is, sőt, ami a világban az egyik legnagyobb kérdés, az uralkodás, az uralom kérdése, az sem mindig a mi hatalmunkban van, hiszen Dánielen keresztül Isten azt mondja, hogy ő változtatja meg az időket, az idők részeit, sőt, a királyokat is, ha kell, királyokat tesz, ha kell, királyokat dönt, és ad bölcsességet is, és tudományt. Sőt, a mély és elrejtett dolgokat is megjelenti, ami Dániel tapasztalta volt. Ugyanebben a fejezetben van még néhány mondat, a 27. verstől egészen a 30-ig, amelyben Dániel már a királyhoz szól. Mikor bejutott végül a király elé, és magyarázta király álmát, akkor azt mondta, hogy így mondja a Biblia, hogy felelt Dániel a király előtt, és mondá a titkot, amelyről a király tudakozódik, tudnik a jövőt, jövő titkát. A bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. És itt egy pillanatra álljunk meg. Manapság elég gyakori az, hogy az emberek ugye nézik a csillagok állását, elmennek a jósokhoz. Vannak olyan tévécsatornák, amelyekre be lehet telefonálni. A jós kirakja a kártyáit, vagy valami más dolgokat, nem tudom, És valaki betelefonál, és akkor megmondja neki az illető, hogy a következő napja szerencsés lesz-e, vagy nem. Vannak olyanok, akik nem mennek el, üzletemberek nem mennek el egy tárgyalásra, mert a Jós azt mondta nekik, hogy ha holnap megy, akkor nem lesz eredményes a tárgyalása. Na, Dániel könyvéből azt tanulhatjuk meg, hogy a jósok a jövendőmondók, a varázslók. Igazán nem tudják megmondani, hogy a jövő mit hoz. Ezért Dániel is ezt mondta, hogy a titkot, amelyről a király tudakozódik, a bölcsek, a varázslók, írástudók, jövendőmondók nem jelenthetik meg a királynak, de... Ezt is többször elmondtam az előadásaim során, annak idején tetszenek emlékezni, hogy mindig az a fontos, ami a de után következik. Tetszenek erre emlékezni? Ha valaki valakinek valamit ígér, de a mondata közepén úgy folytatja, hogy tudod, én elmegyek, tudod, én ott leszek, tudod, én megteszem, de... Akkor nagyon figyeljünk arra, ami a de után következik. Mert az a fontos, nem az, amit a de előtt mondott. Ez így van itt a Bibliában is, így folytatja Dániel, hogy de. De van Isten az égben, így mondja, aki megjelentheti a titkokat, és ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt. Nékedó király gondolatait támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek ezután. Őt is a jövő érdekelte, a jövő izgatta, hiszen a birodalmát akkor szervezte meg éppen, és azon gondolkodott, hogy a jövője hogy fog alakulni. És aki megjelentheti, megjelenti a titkokat, megjelentette néked azt, ami lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtést tudtára adassék a királynak, és te megértsed a te szívednek gondolatait. Nem különös ez a néhány mondat? Hogy Dánielen keresztül Isten ennek a nagy uralkodónak azt mondja, hogy valójában a szíved, a belsőd gondolatai foglalkoztattak téged. Talán sokszor nem is értjük, hogy milyen gondolatok meg érzések vannak bennünk, de valami foglalkoztat. És Isten ezt a különleges módot választotta, hogy éjszaka egy álmon keresztül, egy nagyon különös álmon keresztül a királynak elmondta, hogy valójában a jövője mit is tartalmaz, mit jelent majd. Természetesen nem tudjuk most tanulmányozni ugye Dániel könyvét, mert úgy döntöttünk, hogy a jelenések könyvét tanulmányozzuk, de Dániel könyvét is lehetne tanulmányozni ebből a szempontból. Nagyon érdekes, hasznos könyv, és nagyon szoros kapcsolatban is van a jelenések könyvével, ezt majd látni fogjuk később. De amit most megtanulhatunk, hogy Isten a történelem igazi ura. Tehát ezt tanítja nekünk Dániel könyve. Nézzük még, mit tudunk a jövőről. A jövőnek vannak és voltak is hírnökei. A proféták. Egy ilyen proféta volt Ámos is, vagy Ámosz. Itt, ahol voltunk, ugye Dániel könyvénél a 832. oldalán, kicsit lapozzunk tovább a 858. oldalra, Ámos vagy Ámosz könyvéhez, a 3. fejezet 7. 8. verséhez, ahol ezt találjuk, hogy semmit sem cselekszik az én uram az Úr, amíg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ordít az oroszlán, ki ne rettegne. Az én uram az Úr szólt, ki ne prófétálna. Hát ezt mondja Ámos, hogy valójában a dolgok így alakulnak, hogy Isten nem tesz semmit addig, amíg a prófétán keresztül nem üzen. A jelenések könyve is egy ilyen üzenet. De Dániel könyve is ilyen. Ámos könyve is ilyen. És ez annyira biztos, mondja a próféta, hogy amikor az oroszlán üvölt, akkor mindenki retteg. Ha az Isten indítja a prófétát, hogy szólni kell, akkor szólni fog. Nem tudja megtenni. Jeremiás könyvében olvashatunk egy olyan mondatot, hogy a proféta, ugye Jeremiás fiatal ember volt, amikor a profétai szolgálatát kezdte, úgy érezte, hogy elnyomhatja magában azt, amire az Isten indítja. De azt mondta, hogy olyan ez benne, mint a tűz. Mintha tűz lenne a csontjaiban, nem tudta magába tartani, és mondani kellett. Tehát ha az oroszlán ordít, az emberek félnek. Ha az Isten üzen, akkor a proféta szólni fog. A proféta Isten hírnöke. A profécia, amit találunk Dániel könyvében, találunk a Jelenések könyvében, valójában nem más, mint Isten kijelentett titka. Hadd tegyem hozzá, hogy Isten nem jelent ki minden titkot. Mert ha mindent kijelentene, valószínű, hogy nem tudnánk elviselni se mentálisan, se a pszichikumunkban képtelenek lennénk mindent elviselni, elhordani, megérteni. De amennyi kell, annyit mindig megérthetünk, mert a profécia az Isten kijelentett titka. Ezután térünk most a Jelenések könyvéhez, és nézzük meg a könyv jellemzőit. Most egy nagyot kell előre lapoznunk a Jelenések könyve elejéhez. Ha a végéről lapozunk, lehet, hogy még egyszerűbb. A 286-os oldalhoz, ha lapozunk. Itt kezdődik a Jelenések könyve. Az első fejezet, első verse így hangzik: Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar, ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelentette a szolgájának, Jánosnak. Jézus Krisztus kijelentése. Ha görög nyelvű Biblia lenne a kezünkben, akkor itt a következő szót olvasnánk, hogy apokalipszis. A latinul apokalipszis. Vagy apokalipszis inkább. Magyarosan egy kicsit kitekerve, akkor apokalipszis. Mit jelent a szó? Nem katasztrófát, nem háborút, nem valami meteorbecsapódást, hanem amit ideírtam zárójelbe, elsősorban leleplezést jelentett a szó, utána kijelentést, vagy kinyilatkoztatást. A nálam lévő vagy önöknél lévő Biblia fordításban az a szó van, hogy kijelentés. Kijelentés. De mögötte mindig lássuk az apokalipszis szót. Tehát az apokalipszis nemhogy elrettent bennünket, hanem éppen, hogy megnyugtat minket. Mert leleplezi a dolgokat, vagy kijelent nekünk dolgokat. A Jelenések könyve jellemzői egy néhány pontban. Nagyon fontos, hogy mindig a proféta korából indul a magyarázat, illetve maga a kijelentés is. Ugyanitt vagyunk a 287. oldalon már, Jelenések első rész 19. verse, ahol egy rövid mondat így hangzik: írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. Tehát a proféta valamit látott, olyan dolgokat, amelyek vannak, vagy akkor voltak, nekünk ez már múlt, neki akkor jelen volt, dolgok, amelyek vannak, de dolgok, amelyek lesznek. A maga korából indul mindig a proféta. Néha előfordul, és majd erre ki fogok térni később, hogy a Jelenések könyvének bizonyos részei visszamennek időben. Hát idézőjelben mondva, ez egy időutazás. Jó értelembe véve. De ez a kevesebb rész a Jelenések könyvében. Inkább azt kell mondanunk, hogy a proféta mindig a maga korából kiindulva kapja a kijelentést. Miért fontos ez? Azért, mert ha a jövő szempontjából kapná csak a kijelentést, akkor nem értene meg semmit sem. Tessenek elgondolni, hogy ha a 100 évvel ezelőtti embernek mutattunk volna egy mobiltelefont. 100 évvel ezelőtt. Mit kezdett volna vele? Megijedt volna tőle valószínű. Vagy egy ilyen laptopot látott volna, meg egy ilyen kivetítőt. Vagy netalán egy ilyen mikrofont. Egyszerűen a 100 évvel ezelőtti ember nem tudta volna megérteni, nem tudta volna hova tenni, nem tudott volna vele mit kezdeni. A kijelentés mindig abból a korból indul, amikor a próféta él. Egy régi jó tanárom ezt úgy fogalmazta meg, hogy Isten mindig ott szólít meg, ahol vagyunk. Nem ahol leszünk. Soha nem ott szólít meg, ahol leszünk. Nem is ott, ahol voltunk. Mindig ott szólít meg, ahol vagyunk. És Isten mindig a jelenből lép előre velünk együtt a jövőbe. Talán tetszenek erre emlékezni, hogy Mózes könyvében, amikor Isten bemutatkozik Mózesnek, Mózes kérdezi, hogy mi a neved, akkor mit mond az Úr, mit mond Isten neki? A vagyok! Mondd meg a fáraónak, hogy a vagyok küldött téged. A vagyok. Ez mindig a jelen. Persze a héber nyelv szerint ezt lehet másképpen is fordítani, ez is igaz, de akkor is igaz, hogy így is lehet fordítani. Ugye? Lehet így is fordítani. Ami azt jelenti, hogy Isten mindig a jelenből akar kiindulni, a mi jelenünkből. Mert másképpen nem értjük meg. Tehát a maga korából kiindulva felvázolja a jövőt. Jelképes, szimbolikus nyelvezetet használ. Hát az idők nagyon rohan, úgyhogy nekem is sietnem kell. Jelképes, szimbolikus nyelvezetet használ. Ha lapozunk tovább a jelenések 12. fejezetére, 295. oldal, ott a 9. vers így hangzik, hogy vetették a nagy sárkány, ám a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetették a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének. A nagy sárkány, a régi kígyó neveztetik ördögnek és a sátánnak. Szimbolikus nyelvezet. Mert bárhol, bármilyen formában találkozunk vele, ördög vagy sátán, kígyó, sárkány, ugyanaz. Ugyanazt jelenti. Nézzünk egy pozitívat. Jelenések végéhez lapozunk, 22. fejezet, ez a 304. oldalon van, 16. verse, így hangzik, hogy én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak, ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Tehát ahol Dávid gyökeréről, vagy Dávid ágáról van szó a jelenések könyvében, ez a kép Jézust jelöli. Ahol csillagról, fényes hajnali csillagról van szó, Jézus szimbolizálja. De más jellemzői is vannak a jelenések könyvének. Például az, hogy profetikus irat. Ugyan itt a 22. fejezet 18.-19. versében azt találjuk, hogy bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. Ha valaki elvesz e profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megirattak. Tehát a könyv profétikus irat, az apokalipszis, nem valami titokzatos jövőt leíró álmos könyv. Nem. A könyv profécia. Legalábbis a proféciának egy különleges formája, amelyet úgy nevezünk tudományosan, hogy apokaliptika. Apokaliptikus mű. Sok benne a kép. Az író, a proféta látomásokat kap. Ezt a részt talán nem olvasnám el, de el lehetne olvasni. Nem tudok sajnos mindent elolvasni, most már látom, mert az idő, megint az én nagy bajom, hogy az idővel nehéz lépést tartani. De a proféta látomásokat kap. Úgy emlékszem, még egyet írtam, a negyedik fejezet. Ugyanez van, hogy a proféta lát dolgokat. És ez nagyon fontos, hogy ma, amikor vizuális korban élünk, és mindent látni szeretnénk, ahogyan jó az, hogy látjuk ezt a képet, vagy a szöveget, és majd különböző szimbólumokat is láthatunk, legalábbis ahogy egy-egy művész ugye megfestette, vagy elképzelte, mert olyan világban vagyunk, amikor mindent a szemünkön keresztül tanulunk. Az ókorban az ember a fülén keresztül tanult. A modern korban az ember a szemén keresztül tanul. Vizuálisan tanulunk. És nagyon érdekes, hogy a proféta tehát vizuálisan tanult. Persze hallott is dolgokat. És ez elég gyakori a könyvben, hol azt írja, hogy láttam, aztán utána hallottam, hol azt írja, hogy hallottam, utána láttam. Végül a látomások során a proféta mennyei lényekkel beszélget. Hát ez a rész nagyon szép, ezt keressük meg. Ez a 7. fejezet, 13. Bocsánat. Igen, úgy látszik, hogy mégis van hiba benne, mert miért ne lenne hiba, hogy ide nem írtam a lapszámot. Jelenések 7. rész, kicsit vissza kell lapozni. És akkor a 7. fejezetnél vagyunk, és ez pedig a 292. oldal, ahol ezt találjuk, hogy akkor felele egy a vének közül, és mondanékem, ezek, akik a fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnét jöttek? És mondék néki, Uram, te tudod. És mondta nekem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták a ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát a proféta beszélget a látomás során. Hall egy hangot, egy kérdést, hogy kik ezek, honnan jöttek? Válaszol rá. Válaszol a kérdésre a látomás során. Hogy Uram, nem tudom, te tudod. És akkor ugyanaz a személy válaszol neki, hogy igen, ők innen jöttek, most itt vannak. De lehetne még sok más hasonlót olvasni. Most megnézzük a Jelenések könyvének szerkezetét nagyon röviden. Én úgy emlékszem, erről elég sokat beszéltem annak idején, akik az előadás sorozatot ott hallgatták. Most ezen a részen nagyon röviden, gyorsan átmegyünk a szerkezeten. Egy ilyen különleges piramis, mondjuk így egy tört piramis, vagy maja piramis. Ez nem azt jelenti, hogy a könyv ilyen, mint egy piramis, hanem ez csak egy kép, hogy a könyv szerkezetét egy kicsit jobban megértsük. A könyv elején van egy prológus, a végén egy epilógus. Magyarul egy bevezetés és egy befejezés. Ez a bevezetés az első fejezet első 8 verse, a befejezés epilógus 22. fejezet 6. versétől egészen végig. És azután találunk összesen 7 elemet, ahogy tetszenek látni. 7 elemet. A B, a C, a D. 3×2, 6. És van egy 7. az E. 7. rész önmagában áll. Ezt a szerkezetet nevezzük, ez egy irodalmi szerkesztési forma, nevezzük kiasztikus vagy tükrös szerkezetnek. Mert ha itt elképzelünk középen egy vonalat, és összehajtanánk a lapot, akkor teljesen fedné egymást a két irat, vagy az ábra, vagy a sorok, ami azt jelenti, hogy ez egy ilyen tükrös szerkezet. Kinyitom, látom a két oldalát, összezárom, mint a lepkeszárny. Ilyesmit képzeljünk el. És a lényeg ilyenkor mindig középen van. Azaz fönt a csúcson. Az E részben. De mi most csak egy pár gondolatot a prológusról és az epilógusról, és ezt azután be is fogom fejezni. Tehát a Jelenések könyve elején az első 8 vers, ez a prológus, és a végén a 6. verstől, 22. rész 6. versétől egészen a könyv legvégéig van az epilógus, azaz a befejezés. Talán annyi időt még kapok, hogy ezt elolvassam, jó, ha lehetséges. Én azt kérném, hogy lapozzunk mindannyian a 286-os, 87-es oldalra, a Jelenések első fejezet első 8 versére. Ezt részben olvastuk, de most olvasnám újra egybe. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelenti az ő szolgájának, Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálás beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, kegyelem néktek, és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, amely az ő királyi széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az első szülött, és a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket, a mi bűneinkből, az ő vére által, és tett minket királyokká, és papokká, az ő Istenének és Atyának, annak dicsőség és hatalom mind örökkön örökké. Amen. Ímé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van, amen. Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Ennyi a prológus. Ebben a prológusban összesen 7 fontos gondolatot találunk. Hogy János kijelentést kapott, apokalipszis, a hamar bekövetkező eseményekről, ezt a kijelentést Isten egy angyal által küldte, egy közvetítő által, az angyal szó maga azt jelenti, hogy követ, vagy küldött, aki közvetítette a kijelentést. Utána egy boldog mondás következik, egyébként a Jelenések könyvében 7 boldog mondás van. A hegyi beszédben van 8 boldog mondás, amelyeket Jézus mondott, a Jelenések könyvében van 7 boldog mondás. Egyébként sok mindenből 7 van, ahogy itt tetszenek látni, 7 pont van. A kijelentés, az angyal, a boldogság, de a boldogság szó azt jelenti, hogy áldott. Tehát nem csak úgy, hogy érzelmileg feldobott állapotban, hanem hogy áldott valaki, aki megtartja ezt a beszédet. János, aki látta és hallotta a dolgokat, bizonyságot tett, tanúskodott. Ugye ez a 4. elem. Azután, hogy az idő közel van, egy nagyon komoly tanítás, hogy vigyázzunk az idővel, mert az idő el fog folyni. Jézus hamar eljön. Hát erre a hamar kifejezésre később még visszatérek, nem a ma esti alkalommal, majd másik estén, hogy mit is jelent ez a hamar. De végül a 7. elem ebben a gondolatsorban, hogy Jézus az Alfa és az Omega. És ő az, akitől a dolgok elindultak, a kezdet és aki a vég is. Ha még annyi időnk van, akkor elolvasnám az epilógust is. Az epilógus ugyan egy kicsit hosszabb, de majd tetszenek látni, és kérem, hogy figyeljenek erre a 7 elemre. Ugyanis az epilógus hosszabb, mint a prológus, de a 7 elem. Hogy János kijelentést kapott, hogy angyal által küldte az Isten, hogy boldog, aki megtartja, hogy János bizonyságot tett, hogy az idő közel, és Jézus hamar eljön, és hogy ő az Alfa és az Omega. Ez a 7 gondolat a végén is megvan. Tehát ebben a hosszabb részben. ez a 304. oldalon és az 5. is található. És mondanékem e beszédek hívek és igazak, és az Úr a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, itt az angyal, hogy megmutassa szolgáiknak, amiknek meg kell lenni hamar, korábban is volt. Ímé eljövök hamar, megint ez a gondolat, boldogság, megint egy boldog mondás, aki megtartja a könyv profétásának beszédeit, és én János, most van János bizonyságtétele, mondja János, hogy én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta, az pedig mondta nekem, meglásd, ne tedd, mert szolgatásod vagyok neked és a te atyád fejének, a profétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyv beszédeit, az Istent imád. Azután mondanékem, be ne pecsételd a könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Megint az idő. Ami hangsúlyos, többször ismétlődik. Többször előfordul. Az idő. Azután tovább azt találjuk, hogy aki igazságtalan legyen, igazságtalan ezután is, aki fertelmes legyen, fertelmes ezután is, aki igaz legyen, igaz ezután is, és aki szent szenteltessék meg ezután is. Ímé hamar eljövök. Megint ez a gondolat. Jézus hamar eljön. Ez is többször ismétlődik. Az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amit az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega. Ez is ismétlődik. Kezdet és a vég, az első és az utolsó. Boldogok, akik megtartják az ő parancsait. Ez már a második boldog mondás. Tehát a hét közül kettő itt van. Egy a könyv elején, kettő a végén. Ugye minden jó, ha jó a vége. A végén duplázza, kétszeres. A boldog mondás, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kint maradnak az ebek, a bűbájosok, paráznák, gyilkosok, bálványimádók, és mind az, aki szereti és szólja hazugságot. Én Jézus küldöttem az én angyalomat. Tehát ez a gondolat, hogy Isten küldi az angyalt, és hozza a kijelentést. Küldtem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel, aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, a könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz a profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megirattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Ez megint egy hangsúlyos gondolat, a jövetel. Ámen, bizony jövel, Uram Jézus. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Ámen. Ez a könyv vége. Hát az időnk nagyon el is telt, úgyhogy én itt megállnék, megköszönöm önöknek a figyelmet.